Színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában. Az időjárásról. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Egyre több felé megérinkül a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Régi kínai kísértett históriák. Egy fejedelme. Csangpú, adott nevén Kungcse, akiről nem tudni honnan származott, Wu kormányzója volt. S a fővárosba visszatérvén útja a Luhegyen keresztül vezetett. Fia és lánya megtekintették a hegyi templomot, ahol is szolgálójuk rámutatott egy szoborra, és tréfából így szólt a leányhoz: ehhez adunk feleségül téged. Aznap éjjel Csangpú felesége azt álmodta, hogy a Luhegy fejedelme eljegyzési ajándékokat hoz neki, mondván: az én fiam egy hitvány fickó, és mi hálásak vagyunk, hogy ti mégis őt választottátok. Ezekkel az ajándékokkal fejezem ki érzéseimet. Az asszony fölébredt, és nagyon csodálkozott. Amikor szolgálójuk elmesélte a történteket, akkor az asszony megrettent, és sürgette Csangput, hogy azonnal induljanak tovább. Ám a folyó közepén csónakjuk egyszer csak nem haladt tovább, amitől mindannyiukat elfogta a rettegés. Már minden tárgyukat bedobták a vízbe, de a csónak nem indult el. Ekkor valaki így szólt: dobjuk lányatokat a vízbe, akkor a csónak tovább megy. És mindenki helyeselt, most már tudhatjuk a hegyisten akaratát. Egy lány miatt ugyan miért pusztuljon el egy egész család? S Csangpú is ezt mondta: csak azt nem tudom elviselni, hogy lássam. Azzal gyorsan hasra vetette magát, s utasította feleségét, hogy lökje leányukat a vízbe, ám az asszony Csangpú elhalt bátyjának árva leányával cserélte ki a sajátjukat. Egy gyékényt helyezett a vízre, arra ültette a lányt. A csónak akkor végre elindult. Amikor Csangpú meglátta, hogy leányuk ott maradt, haragjában ezt mondta: hát az én arcom mivé lesz most a világ előtt? És saját leányát is betaszította a vízbe. Miután sikerült az átkelés, meglátta, hogy ott van a két leány, és egy hivatalnok is áll a túlsó parton. Én a Lú hegy fejedelmének titkára vagyok, szólt a hivatalnok. A fejedelem bocsánatot kér tőled, uram, de tudod, hogy szellemek és istenek nem házasodhatnak össze emberekkel. Ráadásul igen nagyra becsüli az iránta való hűségedet, és ezért visszaküldi neked mind a két leányt. Megkérdezték a lányokat is, mi történt, és ők elmondták, hogy csak szép házakat, hivatalnokokat és embereket láttak, és nem tudnak róla, hogy a vízben lettek volna.
Tan a diák 40 éves volt már, de felesége nem volt. Örökké szomorkodott is emiatt, miközben a dalok könyvét olvasta. Az egyik éjfélkor egy leány lépett be hozzá. 15 vagy 16 éves lehetett, szépségének és öltözetének párja nem volt az ég alattiban, és felajánlotta a diáknak, hogy a felesége lesz. De figyelmeztette: én nem vagyok olyan, mint az emberek. Engem tűzfényében meg nem láthatsz. Majd ha elmúlt 3 esztendő, akkor megpillanthatsz. Férj feleség lettek, született egy fiúk is, aki szépen 2 éves lett. Ekkor a diák nem tudott többé uralkodni magán, és egy éjjel kileste, mikor fekszik le az asszony, majd titkon megvilágította, s megnézte. Hát a derekától fölfelé élő hús volt rajta, mint az embereken, ám a derekától lefelé nem volt más, csak kiszáradt csontok. Az asszony fölébredt, és így szólt hozzá: tönkretettél engem, uram. Már közel voltam hozzá, hogy újra élő ember legyek. Miért is nem tudtál várni még egy évet, hogy aztán megvilágíthass? A diák mentegetőzött, neki azonban nem apadtak el a könnyei, és ezt mondta: tőled, uram, bár lennének kötelességeim, most örökre el kell válnom. Így hát te viseld gondját a fiamnak. Ha olyan szegény lennél, hogy eltartani sem tudod magad, akkor gyere velem, és én ajándékot adok neked. A diák követte őt, elmentek és beléptek egy ragyogó csarnokba, amelynek szobaberendezései nem mindennapiak voltak, s ott átadott neki egy gyöngyből készített díszruhát, mondván: ebből meg tudsz majd élni. Azzal kihasított egy csíkot a diák ruhájából, s magára hagyván őt eltávozott. Később a diák elvitte a díszruhát Szújjang hercegének házába, s eladta azt 10 millió részpénzért. A herceg azonban fölismerte a ruhát, és így szólt: ez az én lányom díszruhája volt, ez meg biztosan egy sírrabló. Elfogták át a diákot, és vallatni kezdték. Ő mindent a valóságnak megfelelően mondott el, de a herceg nem hitt neki, és megvizsgáltatta leánya sírját. A sír pedig érintetlen volt, olyan, mint korábban. Felnyitották, és megvizsgálták belül is, és végül a koporsó fedele alatt megtalálták a diák ruhájából való csíkot. Oda hívták a fiút is, aki fölismerte a hercegnőt. A herceg most már hitt neki, magához rendelte Tant, a diákot, visszaadta neki a leányától kapott ruhát, és megtette hercegi vejévé. Továbbá fölterjesztésben ajánlotta, hogy a fiú meg a császári palotában kapjon bizalmi hivatalt.
Ping és felesége. Kangnak, Szung fejedelemség urának volt tanácsosa Han Ping, ki a Ho családból vett gyönyörű feleséget. Kang fejedelem azonban elrabolta az asszonyt, és mikor Ping szembeszállt vele, elfogadta, és büntetésül száműzte várost építeni. Ping felesége titkon levelet küldött urának, rejtett búcsúszót. Így szólt a levél. Az eső csak esik, esik. A folyó meg széles, mélyvizű. De a nap belelát a szívembe. Üzenete azonban a fejedelem kezébe jutott. Megmutatta a balján állóknak és a jobbján állóknak. De sem a balján állók, sem a jobbján állók nem tudták megfejteni a levél titkát. Végül így szólt Su Ho miniszter. Az eső csak esik, esik. Ez annyit tesz, hogy fájdalommal gondol a férjére. A folyó meg széles, mély vízű. Ez meg azt jelenti, hogy nem találkozhatnak. De a nap belelát a szívembe. Ez pedig nem más, mint hogy meg akar halni. Nem sokára hírül vették, hogy Ping megölte magát. Felesége titokban elenyésztette a ruháját, és mikor a fejedelem fölvitte őt a toronyba, hirtelen levetette magát onnan, és szörnyet halt. A kísérők hiába akarták visszatartani, köntösen nem bírta el kezük érintését, szerte foszlott. Ezt üzente övére írva. A fejedelemé az élet, az enyém a halál. Az a végakaratom, hogy testemet temessék férjemmel együvé. Haragudott érte a fejedelem, és nem hallgatta meg kérését. Elküldötte embereit, temessék el úgy, hogy sírjaik egymás felé nézzenek. Férj és feleség vagytok, de nem teljesülhet beszerelmetek, kiáltotta a fejedelem a sírok felé. Ha csak nem forrasztjátok össze sírotok, akkor én sem állok utatokba. Néhány éjszaka telvén két hatalmas gyertyámfa sarjadt a sírok szélén, s 10 nap múlva már egészen összeértek. Hajlékony törzsük egymás mellett magasodott, gyökereik a föld alatt találkoztak, ágaik a föld felett fonódtak össze. Mandarinka csapár pihent meg rajtuk, s nem röpült el onnan sem hajnalban, sem este. Összesimuló nyakkal oly bánatosan énekeltek, hogy hangjuk megindított bárki ember fiát. Szungország népe megsiratta a hűséges hitveseket, és a két gyertyánt a viszont szeretők fáinak nevezték. Akkor támadt ez a szó is, viszont szeretni. A déliek azt tartják, hogy abban a két madárban él tovább Han Pingnek és asszonyának lelke. Szújjánkban most is áll Han Ping városa, és máig él a szerelméről szóló ének.
Égi jádeleány.
A Wei dinasztia Csipej tartományában hivataltitkárként szolgált Xuan Chao, kisebbik nevén Yi Qi, aki a Csiaping uralkodási korszakban egy éjjel magában lévén azt álmodta, hogy egy istennő jön oda, és társához szegődik, magáról pedig ezt mondja. Az égi jáde leány vagyok, Tung Csümből származom, családi nevem Cheng Kung, kisebbik nevem meg Cse Csiung. A szüleimet nagyon korán elvesztettem, de az ég császára megszánta árvaságomat, és megparancsolta, hogy szálljak alá, és legyek a te feleséged. Xuan Chao tudta, hogy álmodik, mégis valóságosnak érezte az egészet, s csodálta a leány különös szépségét és nem halandó emberi megjelenését. Felébredvén is csak utána vágyakozott, s úgy érezte, mintha ott lenne, máskor meg eltűnne. Így ment ez jó néhány éjszakán át. Egy reggel aztán megjött valóságosan is, mégpedig egy négy oldalt lefüggönyözött kocsiban, 8 szolgáló lánytól kísérve, akik szépen hímzett selyemruhát viseltek. Mindannyian gyönyörűek voltak, akárcsak a repülő tündérek. A leány azt mondta, hogy ő 70 éves, de olyan volt, mintha 15 vagy 16 éves lenne. A kocsijában volt egy teáskancsó, egy boros edény és 5 zöldes-fehér üvegcsésze. Itala egészen különleges volt, az ételhez finom édesbor járult, s Xuan Chaoval ezt együtt fogyasztották. A leány ekkor így szólt hozzá. Én az égi jáde leány vagyok, akit leküldtek, hogy a feleséged legyek. Ezért jöttem hozzád. Nem erényed jutalmaképpen, hanem mert előző életünkben elrendeltetett, hogy találkoznunk kell, és hogy férj és feleség legyünk. Nincs ennek semmi haszna, de nincs semmi kára sem. Így aztán mindig velem utazhatsz a leggyorsabb kocsikon, a legjobb paripákon, ételben, italban megismerheted a távoli vidékek ízeit, különleges finomságait, és ruhákban sem lesz hiányod soha. De én halhatatlan vagyok, nem szülhetek hát gyermeket neked, ám nem ismerem a féltékenység érzését sem, s ezért nem gátollak meg benne, hogy szokásotok szerint megházasodj. Ezután férj s feleség lettek. Az asszony pedig felajánlott férjének egy verset, amely így kezdődött. Odafönn kóborlok a tündérszigetek fölött, együtt haladván a felhők és sziklák fölött. A szent fű nem igényel gondozást sem, mert tökéletes erénye egybeesik idejével. A halhatatlanok nem szállnak le a földre hiába, csak ha úgy alakul, hogy segíteniük kell valakin. Ha szívesen fogadsz, 5 törzsedre szerencsét hozok, de ha megbántasz, reát csak szerencsétlenséget hozok. Ez volt a vers lényege. Minthogy azonban szövege több mint 200 írásjegyből állt, nem lehetett teljes egészében följegyezni. Ugyanakkor jegyzeteket is készített a változások könyvének 7 füzetéhez, a hexagramokat és képeket mind megfelelően csoportosítva. Ezeknek az írásoknak nagyon is megvolt az értelmük. Lehetővé tették azt is, hogy velük szerencsét, avagy szerencsétlenséget jósoljanak, mint például Yang Seung mester Tai Szüanyában, vagy Szüe mester Chung Kingjében. Xuan Chao képes volt felfogni mindennek az értelmét, és felhasználta őket a jövő megjósolására. Férj és feleségként éltek együtt 7 vagy 8 esztendőt. Akkor azonban szülei asszonyt szereztek Xuan Chaónak, s attól fogva a jáde leány csak másnaponta jött el lakomázni hozzá, és csak minden második éjszaka hált együtt vele. Este érkezett, reggel pedig eltűnt, mégpedig oly hirtelen, mintha repült volna. Egyedül Xuan Chao láthatta, más ember számára láthatatlan volt. Jó lehet a szobában lakott, s gyakran hallották is hangját, láthatták nyomait, ám de alakját senki meg nem pillanthatta. Később azonban az emberek kíváncsian kérdezgették, Xuan Chao pedig elfecsegte a dolgot, és akkor a jáde leány elhagyta őt mondván, én halhatatlan vagyok, és bár veled együtt éltem, nem akarom, hogy ezt mások is tudják. Ám te gondotlanul kifecsegted a titkomat, ezért most mindennek vége, többé nem találkozom veled. Évekig éltünk együtt, kölcsönös nagy szeretetben, s ha most el kell válnunk, hogy is ne lennénk szomorúak. A körülmények kényszere alatt cselekszünk, nincs más választásunk. Ezután szólította kísérőit, hozatott velük ételt és italt, majd felnyitott egy kosarat, kivett belőle 2 teljes selyemöltözéket, aranyszállal átszőve, hogy Szüan Csáónak ajándékozza, és még egy verset is ajánlott neki. Aztán búcsúzóul még egyszer átölelték egymást, és könnyek között elváltak. A leány szótlanul felszállt kocsijára, és oly gyorsan eltűnt, mint egy szélfovallat. Szüan Csáó sok napon át bánkódott nagyon, és úgy elerőtlenedett, hogy támasz nélkül szinte már járni sem tudott. Elmúlt 5 esztendő, s Szüan Csáónak Feng Chou tartomány hivatalos ügyében Luoyangba kellett utaznia, és elérkezett a Csipejbeli Jühegy alatti kis útra. Nyugat felé haladt, a messzességet fürkészte, amikor a kanyargós út végében egy lovaskocsit pillantott meg, amely épp olyan volt, mint a Jade leányi. Szüan Csáó a lovak közé csapott, a kocsi elé került, s kiderült, hogy valóban az övé. A leány széttárta a függönyöket, s ismét láthatták egymást, bánattal és egyben örömmel. A nő megfordította lovait, és együtt utaztak Luoyangba, ahol újra együtt éltek, újjáélesztve régi szerelmüket. A Tajkang uralkodási korszakban is együtt voltak még, de már nem találkoztak minden nap. Csak minden 3. hónap 3. napján, 5. hónap 5. napján, 7. hónap 7. napján, 9. hónap 9. napján, továbbá minden hónap 1. és 15. napján, mikor is a leány hirtelen megjelent, együtt töltötték az éjszakát, és már el is tűnt. Chang Hua róluk írta a Tündérleány című költeményét.
Xiao Lien vissza tudott emlékezni a korábban más testekben eltöltött életére, s Wen Pi nevű barátjának, akivel valaha iskolatársak voltak, a következőket mesélte el. A családom magas méltóságot viselt, én azonban tetteimmel szégyent hoztam rájuk. 62 éves koromban haltam meg. Amikor megjelentem a pokol király előtt, először megadott nekem minden tiszteletet. Megengedte, hogy leüljek és vele teázzak. Ám észrevettem, hogy a pokol király csészéjében tiszta és világos a tea, az enyémben pedig zavaros, akár a bor üledéke. Mindjárt gyanítottam, hogy a feledés italát kellene meginnom. Hogy ezt elkerüljem, megragadtam az alkalmat, amikor a pokol király másfelé nézett, az italt az asztal alá öntöttem, és utána úgy tettem, mint a megittam volna. Amikor azonban elébe terjesztették korábbi életem bűneinek jegyzékét, a pokol király megharagudott, s parancsot adott egy csapat ördögnek, hogy ragadjanak meg, s hogy büntetésül változzam lóvá. A rettentő ördögök nyomban megkötöztek, s magukkal cipeltek. Egy házhoz vittek, amelynek küszöbe oly magas volt, hogy nem tudtam átvergődni rajta. Amint ott kínlódtam, az ördögök teljes erejükkel végigvertek rajtam az ostorukkal, ami úgy fájt, hogy a magasba ugrottam tőle. És amikor körülnéztem, egy istállóban találtam magam. Emberi beszéd ütötte meg a fülemet. A kanca megellett! Csikó! Minden szavukat értettem, de beszélni nem tudtam. Gyötört az éjség, és mit tehettem egyebet? Tejet kunyeráltam a kancától. Eltelt 4 vagy 5 esztendő. A testem nagy és erős lett, de mindig nagyon féltem a veréstől. Ha megláttam az ostort, rémülten menekültem. A gazdám lovagolt rajtam, mindig nyeregtakarót terített rám. A gyeplőt meg lazára engedte, s kényelmesen haladhattam. Ez nem is kínzott meg nagyon, csak hogy a szolgák és lovászok nem tettek rám nyeregtakarót. És a két sarkukat az oldalamba nyomták, vesémig hatolt a fájdalom. Emiatt annyira elkeseredtem, hogy egy ízben 3 napig semmit nem ettem, és megdöglöttem. Amikor az alvilágba érkeztem, a pokol király megállapította, hogy a büntetésem még nem telt le, és szidalmazott, hogy meg akartam szökni előle. Lenyúzatta a bőrömet, és arra ítélt, hogy kutyává legyek. Annyira kétségbe estem, hogy nem akartam indulni, de egy sereg ördög végigvert rajtam, s őrítő fájdalmamban a szabadba menekültem. Semmit sem kívántam jobban, mint a halált. S gyötrődésemben valami szakadékba zuhantam. Sokáig lábra sem tudtam állni. Amikor végre körülnéztem, egy lyukban találtam magam, és egy nőstény kutya nyalogatott gyöngéden. Megértettem, hogy ismét újjászülettem az emberi világban. Lassan felnövekedtem, és ettől fogva, ha megpillantottam egy pocsolyát, megszagoltam, és illatosnak találtam, de mert tudtam jól, hogy szennyes, nem ittam belőle. Éveken át kutya voltam. Állandóan a halált sóvárogtam, de nem mertem újra megszökni a büntetés elől. Ám egy alkalommal, amikor gazdám etetett, én nem akartam enni. Ehelyett csontig belemartam a combjába. Akkor gazdám megdühösödött, és agyonvert egy bottal. Ismét a pokol király előtt álltam, aki tombolt haragjában. Rám méretett pár száz botütést, aztán kígyóvá változtatott, és bezáratott valami sötét szobába. Ott, a vaksötétben mit sem láttam, s lassan múlt az idő, de aztán fölkapaszkodtam valami zöld falra, melyben egy lyukat találtam, amin kicsúszhattam. Megnéztem magamat. Kígyó voltam, és hasamon feküdtem a sűrű fűben. Akkor fogadtam meg, hogy soha élő lénynek ártani nem fogok többet. Ha megéheztem, a fák bogyóival táplálkoztam. Így éltem sok-sok évig, arra gondolva szakadatlanul, hogy magamnak nem szabad az életemet kioltani, de más sem haragítottam meg annyira, hogy elvegye az életemet. Most is vágyakoztam a halálra, de hát nem találtam. Egy szép napon aztán a fű közt heverészve hallottam, hogy kocsi közeledik. Rögtön ki akartam térni az útjából, de a kocsi vágtatva jött. Elütött, és két darabba vágott. A pokol király nagyon meglepődött, gyors visszatértemen. Én a földre vetettem magam, és elmondtam neki, mi történt. Amikor látta, hogy nem vagyok bűnös az életem elvesztésében, megkönnyörült rajtam. Kimondotta, hogy büntetésem letelt, és megengedte, hogy ismét emberré legyek. Így jött ismét a világra Liu úr. Mihelyt megszületett, már tudott beszélni. Az értekezéseket és történelmi műveket pedig, ha egyszer elolvasta őket, föl tudta mondani, és a Xinyu évben letette vizsgáit. Egész életében szakadatlanul figyelmeztette az embereket, hogy ha lóra ülnek, vastag nyeregtakarót terítsenek föl, mert a combok szorítása még jobban fáj a lónak, mint az ostorozás.
Régi kínai kísértett históriákat Kara György és Tőkei Ferenc fordításában Fodor Tamás, Csomós Mari, Fenyő Ervin, Tóth Ildikó és Kulka János olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.
Felvétel 2010-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Lilliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította és a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
Már megint talpon vagyok, délelőtt 11 óra, és onnét tudom meg, hogy május 2-a van, hogy a hálószobából előbotorkálva belebotlok egy másik emberbe, a volt szerelmembe, egy lányba, kit persze újra csak nem nekem találtam ki. Romokban áll a lakás, szétkapta azt a cilamila az éjjel bűnös vágyakozásában, volt egy légy ott, epreskert, majál is. Ez egy noteszlap. Azért azt tudtam, hiába is erősködnék, érdemesebb lakója volnék én a létezésnek. Elestél kicsim egy magnumtól, mondtam magamban nagyra vágyon, tehát majd rendet tettem egyedül. Beckett, első szerelem, gondoltam. Az én határainak folytonos és csüggedés nélküli vizsgálata felfokozott figyelem az énre, mint másikra. Még gyermeki szívvel, halálos vágyakozással voltam tizenvalahány évvel idősebb úrnak a nővérem iránt, bár kisé taszított, hogy minduntalan s kizárólag csak teljes sorozatokat rendelt a könyvkereskedőtől, Mikszát, Jókai, stb. Amíg hajnali sötétségben mászott ki a dunyha alól, s a tükör előtt fölvett egy 20 szín harisnyadrágot. Ennyi elég volt. A teljességérzet, melybe végre, gondoltam, bele lehet veszni. Azután elment a Baromfi feldolgozóba, ott dolgozott, hát Istenem. A nő a rajongást kínálja, és a rajongást várja, amely a számára a tökéletesség érzetet eredményezni. Volt az unokanővérem gerincének alsó végén valami irtóztató hajnali árnyalódás. Szerintem már nincs. A szerelem, mint teljesség és elveszejtődés. Elveszejtődni, azt azért ne. Bár hát, a gyönyörű az, ami nincs, mondta Rousseau. Robespierre cáfolta ezt a pessimista tételt. Én meg? Itt maradok a felrobbantott lakásban, egyedül. Itt kell maradni, a káosz árnyékában, érezni az első szerelem test melegét. Ússzuk meg. Nem tudok többet.
Samuel Beckett, első szerelem. Részlet. Nem volt ott. De hirtelen ott termett. Nem tudom hogyan. Én nem láttam jönni, nem is hallottam, pedig lesben álltam. Mondjuk, hogy esett az eső. Ez változtat valamicskét a helyzeten. Ő természetesen esernyő alá bújt, szédületes ruhatára lehetett. Megkérdeztem, hogy minden este eljötte. Nem, azt mondta, csak időnként. A pad nagyon nedves volt, nem ülhettünk rá. Járkáltunk fels alá, belekaroltam, mert kíváncsi voltam, hogy örömet leleke ebben, de semmi örömet nem leltem. Így hát elengedtem. Hogy mire jók ezek a részletek? Időhúzásra. Kicsit jobban láttam az arcát. Normálisnak találtam, olyan arc, amilyen millió számra akad. Kancsalított, de erre csak később jöttem rá. Nem látszott sem fiatalnak, sem öregnek, mintha a frissesség és a fonnyadás között félúton elakadt volna az arca. Nehezen viseltem-e akkoriban az ilyen felemásságot. Hogy szép volt-e az arca? hogy szép lehetette valaha, vagy a jövőben esetleg szépnek ígérkezette, ezt bizony bevallom, képtelen voltam megállapítani. Fényképen láttam arcokat, amelyeket talán nevezhettem volna szépnek, ha lett volna valami adatom a szépségre vonatkozólag. És amikor apám arcát láttam a halálos ágyán, akkor megsejtettem az emberi természet esztétikumának a lehetőségét. De hát az élők folyton fintorgó, vértolulásos arca, azon mi a csodálni való? Azt bámultam, bár sötét volt, és én eléggé zavart voltam, hogy a mozdulatlan vagy lassan folyó víz hogyan emelkedik fel az alázúduló vízhez, mintha szomjazna. Megkérdezte, hogy szeretném-e, ha énekelne valamit. Azt feleltem, hogy nem, hanem azt szeretném, ha mondana valamit. Gondoltam, azt fogja mondani, hogy nincs mit mondania, ez rávallott volna. Kellemes meglepetés ért hát, amikor azt hallottam tőle, hogy van egy szobája. Nagyon kellemes meglepetés. Egyébként gyanítottam. Kinek nincs szobája? Ó, hallom a zajos méltatlankodást. Két szobám van, mondta. Pontosan hány szobája van hát? Kérdeztem. Azt válaszolta, hogy két szobája és egy konyhája van. Ez egyre több lett. Végül eszébe jutott még egy fürdőszoba is. Csak ugyan két szobát mondott? Kérdeztem. Igen, felelte. Egyik a másik mellett? Kérdeztem. Végre valami, amit társalgási témának lehet nevezni. A kettő között van a konyha, mondta. Megkérdeztem, hogy mindezt miért nem mondta előbb? Nagyon valószínű, hogy akkoriban magamon kívül voltam. Csak úgy éreztem magam igazán mellette, ha azt éreztem, hogy szabadon gondolhatok másra. És ez a más mérhetetlenül sok minden volt már. A régen átélt dolgokra, egyikre a másik után, és így fokozatosan végül semmire, mintha valami mély vízbe vezető lépcsőn ereszkednék le. És tudtam, hogy ha őt elhagyom, elveszítem ezt a szabadságot. Valóban két szoba volt, és a konyha választotta el egyiket a másiktól. Nem hazudott. Azt mondta, hogy el kellett volna mennem a holmimért. Megmagyaráztam, hogy nekem nincs holmim. Egy régi ház legfelső emeletén voltunk. Az ember az ablakból láthatta a hegyeket. Már aki akarta. Petróleum lámpát gyújtott. Villany nincs? Kérdeztem. Nincs, mondta, de folyó víz és gáz van. No csak, mondom, gáz van. Vetkőzni kezdett. A nők, ha már nem tudnak mit csinálni, levetkőznek, és kétségtelenül ez a legjobb, amit tehetnek. Mindent levetett. Olyan lassan, hogy egy elefántot is felingerelt volna. Csak a harisnyát hagyta magán. Nyilván ezzel akarta végsőkig csigázni az izgalmamat. Ekkor vettem észre, hogy kancsalít. Szerencsére nem először láttam nőt mesztelenül, úgyhogy veszteg maradtam, nem estem pánikba. Szóltam, hogy szeretném látni a másik szobát, mert még nem láttam. Ha már láttam volna, akkor azt mondom, hogy szeretném még egyszer látni. Maga nem vetkőzik le? Kérdezte. Tudja, én ritkán vetkőzöm. Ez igaz volt. Sose voltam az a fajta, aki úton útfélen levetkőzik. A cipőmet sokszor levetettem, amikor lefeküdtem, akarom mondani, amikor alváshoz igazítottam a szerelésemet, meg aztán felső ruházatomból is valamit, a hőmérsékletnek megfelelően. Kénytelen voltam tehát, hogy ne lássék kelletlennek, pongyolába bújni, és a lámpát tartva átkísérni. A konyhán keresztül mentünk. Épp úgy mehettünk volna a folyosón át is. Később rájöttem, de a konyhán átmentünk. Nem tudom miért. Talán ez volt a rövidebb út. Borzadva néztem a szobát. Az a bútor tömeg, ami ott volt, fölülmúlt minden képzeletet. Csak hogy én bizony ezt a szobát már láttam valahol. Milyen szoba ez? Kiáltottam fel. Ez a szalon, mondta. A szalon. Neki láttam, hogy kihordjam a bútort a folyosóra. Nézte, ahogy rakodom. Szomorú volt, legalábbis úgy képzelem, mert valójában nem tudom. Megkérdezte, hogy mit csinálok. De nem hiszem, hogy várt valami választ. Egyik darabot a másik után vittem ki, sőt, egyszerre kettőt is, és a folyosó végén, a fal mentén raktam egymás hegyére hátára. Százával voltak, kisebbek, nagyobbak. Végül az ajtóig ért a rakás, úgyhogy már nem lehetett a szobát elhagyni, még kevésbé a folyosón keresztül elérni. Az ajtót nyitni-csukni lehetett, mert befelé nyílt, de áthatolhatatlan volt. Jókor a szó. Áthatolhatatlan. Legalább a kalapját vegye le, szólt. Na, a kalapomról talán majd egy másik alkalommal beszélek. Végül csak valami kanapéféle maradt a szobában, meg néhány polc a falra erősítve. A kanapét a szoba végébe vonszoltam az ajtó mellé, a polcokat pedig másnap leszedtem, és kitettem a folyosóra a többihez. Miközben a polcokkal bajlódtam, különös emlék, az a szó motoszkált a fejemben, hogy fibróma, vagy fibróna, nem tudom. Sose tudtam, hogy a kettő közül melyik, nem tudtam, hogy mit jelent, és sose voltam olyan kíváncsi, hogy utána nézzek. Mi nem jut az embernek eszébe? És mit fel nem idéz? Amikor végeztem a rendezkedéssel, lerogytam a kanapéra. Ő a kis ujját sem mozdította, hogy segítsen. Hozok lepedőt, meg takarót, mondta. Én viszont ágyneműt egyáltalán nem akartam. Nem húzná be a függönyt, kérdeztem. Az ablakod zúzmara lepte. Nem látszott fehérnek, mert kint sötét volt, de egy kis világosság mégis lett tőle. Hiába feküdtem lábbal az ajtó felé, ez a halvány fény zavart. Hirtelen felkeltem, és megváltoztattam a kanapé helyzetét. Ez azt jelenti, hogy a hosszú támlát, amelyet előbb a falhoz toltam, most kifelé fordítottam. Most a nyitott oldal a beszállási oldal volt a fal felől. Aztán bemásztam, mint egy kutya a kosarába. Itt hagyom a lámpát, mondta. De én kértem, hogy vigye el. És ha éjjel szüksége lesz valamire, kérdezte. Éreztem, hogy mindjárt okoskodni kezd. Tudja, hol van a klozet? Igaza volt, erre nem gondoltam. Ha az ember az ágyban könnyít magán, az pillanatnyilag jó érzés, de utána kellemetlen. Adjon egy éjjeli edényt, mondtam. Nagyon szerettem. Na, hát eléggé szerettem. És elég sokáig ezt a kifejezést, hogy éjjeli edény. Racine-t juttatta eszembe, vagy Baudelaire-t. Nem tudom már, hogy melyiket, talán mindkettőt. Igen, sajnálom, olvastam egyet-mást, és ezáltal érkeztem el oda, ahol a szó elakad. Ez talán Dante. De nem volt éjjeli edénye. Van egy olyan lyukas székem, mondta. Lelki szemeim előtt megjelent a nagymama, amint rajta ül. Merev, mint egy karó, és büszke. Épp most vette, pardon, szerezte egy jótékonysági vásáron, esetleg tombolán, korabeli darab. Felszenteli, vagy inkább kipróbálja. Szinte szeretné, ha látnák. Lassabban. Adjon egy közönséges edényt, mondtam. Nincs hasmenésem. Valami serpenyő félével jött vissza. Nem volt igazi serpenyő, mert nyél nélküli, ovális edény volt, két füllel és fedővel.
A főzőlábas, mondta.
Fedőre nincs szükségem, mondtam. Fedőre nincs szüksége? Kérdezte. Ha azt mondtam volna, hogy szükségem van fedőre, akkor azt kérdezte volna, szüksége van fedőre?
A takaró alá tettem a lábast. Szeretek a kezemben tartani valamit, amikor alszom. Így kevésbé félek.
A kalapom pedig még teljesen nedves volt.
A fal felé fordultam.
Elvette a lámpát a kandalló tetejéről, ahová előzőleg tette. Legyünk pontosak. Az árnyéka fölöttem hadonászott, azt hittem, hogy mindjárt magamra hagy, de nem, odajött, és fölém hajolt a támlán keresztül. Az mind csupa családi holmi, mondta. Én az ő helyében elmentem volna, Lábujjhegyen.
Ő viszont nem mozdult.
A lényeg az volt, hogy kezdtem már nem szeretni.
Igen,
Már jobban éreztem magam, már szinte nekilendültem volna a lassú ereszkedésnek, ahhoz a hosszú elmerüléshez, amit az ő hibájából olyan régóta nélkülöztem. És még csak épp, hogy megérkeztem. De hát aludjunk előbb. Most próbáljon meg kidobni, szóltam. Az volt az érzésem, hogy ezeknek a szavaknak az értelme, de még a velük keltett kis zaj is csak néhány másodperccel azután jutott a tudatomig, hogy a mondatot kimondtam. Annyira járatlan voltam a beszédben, néha megesett, hogy kicsúsztak a számon nyelvtani szempontból kifogástalan mondatok, amelyek nélkülöztek. Nem mondom, hogy minden jelentést, mert ha jól megnézzük, valami jelentésük mindig volt, néha több is, de minden alapot. Viszont a beszéd zörejét mindig aszerint hallottam, ahogy keltettem. Igazán először fordult elő, hogy a saját hangom ilyen lassan ért el hozzám. A hátamra fordultam, hogy lássam, mi történik. Mosolygott. Kis idő múlva elment. A lámpát magával vitte. Hallottam, amint átment a konyhán, és becsukta maga mögött a szoba ajtaját. Végre egyedül. Végre sötétben. Erről ennyit. Azt gondoltam, hogy a szokatlan hely ellenére nyugodalmas, jó éjszakának nézek elébe. De tévedtem. Rendkívül mozgalmas éjszakám volt. Reggel holtfáradtan ébredtem, a ruhámat szanaszét szórva találtam, a takarókat úgy szintén. Annát pedig magam mellett. Természetesen mesztelenül. Mennyit fáradozhatott? A lábast még mindig fogtam. Belenéztem. Nem használtam. A péniszemre néztem. Ha beszélni tudna, erről ennyit. A szerelem éjszakája volt mögöttem.
Solymosi Bálint válogatásában Beckett első szerelem című novellájának részlete hangzott el. Fordította Klimó Ágnes. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Vajda László, Németh Gábor és Váli Marjan készítette.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később február 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms